Ötödik könyv. A tovább szolgáló blues. 45. Az igazi fájdalom csak másnap reggel kezdődött. Másnap reggel persze mindig rosszabb. Másnapra a seb megmerevedik, sajog, és beáll az a gyógyulással járó tompa fájdalom, ami mindig rosszabb, mint a sebesülés pillanatának éles, tiszta fájdalma. Pár napig bizony nagyon beteg volt. De hát Prue jól ismerte a fájdalmat. A fájdalom olyan volt, mint egy régi barát, akivel rég nem találkozott. Tudta, hogy kell bánni vele. Nem szabad elhúzódni tőle, meg kell merülni benne. Az ember egy darabig kerülgeti, mint a hideg vizet, amíg végre összeszedi magát és beledugja az ujját. Aztán mély lélegzetet vesz, fejest ugrik bele és lemerül egészen a fenekére. És az ember már egy ideje lubickol benne, rájön, hogy a fájdalom olyan, mint a hideg víz. Korán sem olyan hideg, mint amilyennek akkor gondolta, amikor még csak messziről libabőrösen kerülgette, és próbálta összeszedni a bátorságát, hogy fejest ugorjon bele. Prue ismerte a fájdalmat. A fájdalom olyan, mint az ökölvívás. Ha elég sokáig csinálja az ember, kialakul benne egy ösztön, sose tudja, hogy pontosan mikor kezdődött, vagy mi okozta, csak hirtelen rájön, hogy fáj valamije, ami már régóta fáj, csak nem vette észre. Így van ez a fájdalommal. Úgy vagyunk a fájdalommal, mint a hegy lábánál elterülő falu, a hegy csúcsán épült templommal, amelynek a harangjai szünet nélkül a korhat vén keresztet zengik. Körülbelül 5:30-kor tért magához a diványon, vadul csapkodva ébredt, teljesen kimerült álmában, mert azt álmodta, hogy megint a börtönben van, és Thomson őrnagy éppen egy hatalmas P betűt éget a bal karja alá büntetésül, amiért megölte Kocát. Mintha ugyanaz a bélyegző lett volna, amellyel a munkaruhákra nyomják a P betűket, de őt egész életére akarták megbélyegezni vele. Valahányszor megpróbálta kirántani magát alóla, az izzó vas annál mélyebben marta húsába. Aztán látta, hogy Georgette a nagy karosszékben ül és nézi, még a pillája sem rezzen. Alma meg a nádból faragott sázanyon hever, lehúnyt karikás szemmel. Nevet köztették, megmosdatták, borogatást tettek a sebére, és gézzel hozzákötözték a melléhez.
Hány óra?
Kérdezte.
5:30 lehet, mondta Georgette, és felállt.
Alma azonnal felpattant, teljesen éberen, az imént még lehúnyt szeme tágra nyílt, és nyoma sem látszott benne az álmosságnak, ahogy a semmibe merett. Aztán Georgette-tel együtt odalépett a diványhoz.
Hogy érzed magad? Kérdezte Georgette.
Elég rohadtul. Nagyon szoros a kötés.
Szándékosan húztuk jó szorosra, mondta Alma. Rengeteg vért veszítettél. Majd holnap levesszük és másikat teszünk rá. Ez már nem lesz olyan szoros.
Hogy néz ki?
Megjárja, mondta Georgette. Sokkal csúnyább is lehetne. Az izmok nem sérültek meg. A bordáidnak köszönheted, fiacskám. Szép kis heg marad majd utána, mondta Alma, de körülbelül 1 hónap múlva begyógyul.
Elmehetnétek ápolónőnek, lányok?
Minden rendes kurvának el kell végeznie az ápolónői tanfolyamot, vigyorgott Georgette. Sose lehet tudni, mikor van rá szükség.
Prue észrevette, hogy valami furcsa kifejezés ül az arcukon, amit még sohasem látott rajtuk.
És mi lett a fickóval? Mosolygott Alma.
Meghalt, mondta Prue.
Aztán később rájött, hogy szükségtelenül hozzátette.
Megöltem.
A két nő arcáról fokozatosan lehervadt a mosoly. Nem szóltak semmit.
Ki volt az? Kérdezte Georgette.
Egy katona.
Mondta Prue, és egy kis szünetet tartott.
A fő foglár a börtönben.
Aha, mondta Georgette. Hát, akkor csinálok neked egy csésze jó forró erőlevest. Meg kell erősödnöd.
Alma várt, amíg felment a 3 kis lépcsőfokon, és eltűnt a konyhában.
Szánszándékkal ölted meg?
Prue bólintott.
Igen.
Gondoltam, ezért jöttél ide, igaz?
Vissza akartam menni a laktanyába, hogy ne engem gyanúsítsanak. Csak később akartam idejönni, amikor már túl vagyunk az ügyön.
Mikor jöttél ki a börtönből?
9 napja,
mondta Prue. Automatikusan nem kellett utána számolnia.
Szóval több mint 1 hete, mondta a lány. És fel sem hívtál. Legalább telefonálhattál volna.
Nem akartam kockáztatni semmit, amivel elszúrhatnám a dolgot.
aztán elvigyorodott.
Meg téged sem akartalak bajba keverni. Persze arra nem gondoltam, hogy ilyen csúnyán megvagdal, és nem mehetek vissza.
Alma láthatólag nem találta mulatságosnak a dolgot.
A Warden nem értesített? Kérdezte Prue.
Megkértem rá.
De igen, felelte Alma. Értesített. Eljött a New Congressbe. Így tudtam meg, hogy börtönben vagy. Különben meg sem tudtam volna.
Legalább egy levelet írhattál volna.
Képtelen vagyok levelet írni, mondta Prue. Elhallgatott és a lányra nézett.
Na persze, mondta Alma. Ha te képtelen vagy egy levelet megírni...
Na és Warden? Kérdezte Prue, de abba hagyta.
A lány ránézett, várta, hogy befejezze a mondatot, szinte megvető kifejezés ült ki az arcára. Mikor Prue nem folytatta, így szólt. Mi van vele? Amennyiben arra gondolsz, tökéletes úriember módjára viselkedett. Prue bizonytalan mozdulatot tett a fejével, és felnézett a lányra.
Kedves volt, kezdte sorolni a lány. Tapintatos, előzékeny, udvarias. Tökéletes úriember.
Prue megpróbálta elképzelni Wardent, amikor ilyen.
Jóval tapintatosabb, előzékenyebb és udvariasabb, mint sokan mások, akiket ismerek, mondta Alma.
Rendes fickó, az biztos.
Az, remek ember.
Prue összeszorította a fogát és lenyelte, amit mondani akart.
Te nem tudod, hogy milyen az odabent, mondta inkább. Nem tesz jót az ember fantáziájának. 4 hónap és 18 nap. És az ember minden éjjel álmatlanul fekszik a sötétben a pritchen.
A lány arcáról eltűnt a megvető kifejezés. Könyvben úszó szemmel bocsánatkérően mosolygott rá, ugyanazzal a mosollyal, amelyel az előbb, amilyet azelőtt sosem látott rajta. Anyásan, aggódon, gyöngéden, szinte boldogan és sokkal, sokkal szelídebben, mint valaha.
Nehéz napokat éltél át, mosolygott a lány bűntudatosan. Én meg itt ülök, gonoszkodom és utálatos vagyok. Te beteg vagy. Fájdalmaid vannak, és elsősorban nyugalomra volna szükséged. Attól tartok, mondta, hogy beléd szerettem.
Prue büszkén nézett rá, noha iszonyúan fájt az oldala. Eszébe jutott, hogy a lány hivatásos kurva, de ez nem, hogy csökkentette volna büszkeségét, hanem még inkább fokozta, hiszen egy hivatásos kurvát, aki aztán tudja, mi a dörgés, sokkal nehezebb magába bolondítani az embernek, mint egy tisztességes nőt.
Nem sok férfiba szeretnek bele hivatásos kurvák, gondolta büszkén.
Nem csókolnál meg? Kérdezte vigyorogva. Már mióta itt vagyok, és meg sem csókoltál.
De igen, mondta Alma. Csak aludtál.
Minden esetre megint megcsókolta.
Nehéz napokat éltél át, mondta halkan.
Nem is olyan nehezeket, mint egyesek.
Mondta mozdulatlan arccal Prue, és megint maga előtt látta a minden részletében élesen agyába vésődött képet, Blues Barryt, amint órát és lábújhegyét a falnak nyomva áll a tornateremben, aztán a gondolattársítás felvillantotta Angelo Maggiót is ugyanott.
Azt hiszem, most aztán egyszer és mindenkorra végeztem a katonassággal, mondta.
Még ha meggyógyulok, sem mehetek többé vissza.
Ha ma nem kerülök elő, tudni fogják, hogy én voltam. Keresni fognak.
Mit akarsz csinálni?
Nem tudom.
Hát, itt legalább biztonságban vagy. Itt senki se tudja, kik vagyunk. Szóval itt maradhatsz, ha akarsz,
mondta a lány, kérdő pillantást vetve Georgette-re, aki éppen akkor lépett be a forró erőlevessel.
Felőlem addig maradhatsz, ameddig akarsz, fiacskám, mosolygott Georgette, ha ugyan ezen törítek a fejeteket.
Nem beszéltünk ugyan róla, mondta Alma, de jó lenne tudni neked, mi a véleményed róla.
Mindig is szerettem a dilinyós alakokat, vigyorgott Georgette. És a törvénynek igazán nem tartozom hálával semmiért, a minden keddi ingyenes orvosi vizsgálaton kívül.
Örülök, hogy így gondolkozol, Georgia, mondta Alma.
Én tulajdonképpen Leavenworth elől bujkálok, figyelmeztette Georgette-t Prue. A törvény szerint gyilkos vagyok.
Hogy úgy mondjam, mondta Georgette, szarok a törvényre.
A megjegyzés láthatólag nem nagyon tetszett Almának, de nem szólt semmit.
Fel tudsz ülni magadtól?
Mutatott Georgette a csészére.
Persze, mondta Prue,
azzal nagy lendülettel ledobta a lábát a díványról, és felemelte a felső testét.
Izzó fehér pontok kezdtek táncolni könybelábat szem előtt. Őrült hülye,
kiáltott rá dühösen Alma. Azt akarod, hogy megint vérezni kezdjen? Feküdj le is, hagyd, hogy segítsek.
Mindegy, már fölkeltem, mondta erőtlen hangon Prú. De ha megittem a levest, visszafeküdni segítesz?
Ebből rengeteget fogsz kapni, mondta Georgette, és Prú ajkához tartotta a csészét. Annyit, hogy alig, hanem torkig leszel vele.
Most nagyon ízlik, mondta Prú két korty között.
No, majd holnap meglátod. Holnap, mosolygott Alma. Kapsz egy jó vastag szelet sültet, angolosan véresen.
Májjal és hagymával, vigyorgott Georgette.
Rostélyost, kérdezte Prú.
Vagy bífsteket, mondta Alma.
Úristen, mondta Prú, ha hagyjátok abba, mert összefut a számban a nyál.
A két lány arcán ismét megjelent a szeretetteljes kifejezés, most még félreérthetetlenebbül, szinte hihetetlenül boldogan és gyöngéden.
No, lányok, ti aztán igazán jól ellátjátok a betegeiteket, vigyorgott rájuk Prú. Mi lenne, ha most kapnék egy cigarettát is?
Alma adott neki tüzet.
Csodálatosan ízlett, még jobban, mint az ott a mellék utcában, mert most nyugodtan élvezhette.
Mélyen tüdőre szívta a füstöt, és ettől, mintha enyhült volna egy kicsit oldalának merev, fájdalmas, felháborodott tiltakozása, bár a mély szippantás fájt. Jócskán fájt akkor is, amikor a lányok segítségével visszafeküdt. És még ez hagyján gondolta. Hogy fog fájni majd holnap? Meg holnap után? Akkor még rohadtabb lesz. De azért a lefekvés korán sem volt olyan fájdalmas, mint amikor tüntetőleg egyedül ült fel. Hát oké, ott egye meg a fene, nem fogok ugrálni, gondolta, és hagyta, hogy visszasüllyedjen abba a jól eső, akarat nélküli felelőtlenségbe, ami a legkellemesebb dolog a súlyos betegségben.
Oké, mondta. De most már semmi baj. Ti is visszafekedtek, lányok.
Ha már eddig fennmaradtunk, mosolygott boldogan Alma, most már reggelig is fennmaradhatunk.
Persze, nektek is olyan ritkán van alkalmatok beteget ápolni, mint nekem betegeskedni, mi? Vigyorgott Prú.
Most már maradj szépen csendben, és aludj, parancsolt rá a lány. Próbáld meg befogni a szád és pihenni.
Nem is vagytok kíváncsiak a nagy küzdelemre?
Majd elolvassuk holnap az újságban, mondta Georgette.
Oké, doktornő, vigyorgott Prú.
Gondolod, hogy tudsz majd aludni? Kérdezte Alma.
Hú, mondta Prú, mint a bunda.
Ha akarod, adok valami nyugtatót.
Nem kell.
Feküdt és nézte őket, amint egy kis asztali lámpa kivételével mind eloltották a lámpákat, aztán a fél homályban visszamentek a fekvőhelyükhöz. Ezúttal Alma ült a karosszékbe, és Georgette feküdt a sezlonyra.
A rádióval egybeépített bárszekrény még mindig ott állt a sarokban, a konyhába vezető lépcső mellett a sűjesztett kőpadlon, a lemezjátszó meg a kisasztalon, a lemezekkel teli szekrényke mellett, és a három lépcsőfok még mindig fölvezetett a Palolo Vélire néző mesebéli veranda üvegajtajához. Jó leső, megnyugtató, biztonságos érzés volt a sötét szobában a két lány lélegzetét hallgatni, miközben megpróbált egyezkedni a fájdalommal. Valahogy nagyon olyan volt, mintha hazaérkezett volna valahonnan. Nem izgatta, hogy nem tud aludni. Nagyon meg volt elégedve azzal, hogy egyszerűen fekszik és nézelődik. Majdnem olyan, az ördög vinné el, mintha közönséges civil volna. Így feküdt sokáig, anélkül, hogy egyiküket is felébresztette volna. Reggel azonban, amikor fölébredt a zsibbadt fájdalomra, már korán sem érezte magát olyan frissnek. Másnap mindig rosszabb. Alma és Georgette már fölkeltek és elmentek húst venni, már az újságot is átnézték. Az újság nem írt semmit az esetről. Prúnak nem volt étvágya, de a lányok ennek ellenére beletupmálták a sültet. Georgette tartotta Prút, hogy ülni tudjon, Alma meg felvágta a sültet, és úgy tömte a szájába a villával, ahogy a parasztok hányják fel a szénát vasvillával a bogja tetejére, és óránként megitattak vele egy csésze erőlevest. Ahogy Georgette előre megjósolta, most már a gondolatától is rosszul volt. Alma felhívta Mrs. Kipfert, és kért tőle 3 napi szabadságot. Meg is kapta. Mrs. Kipfer persze nem hitte el, hogy Alma menstruál, és Alma tudta, hogy nem hiszi. De hát az ő szakmájukban ez ősidők óta respektált ürügy volt. A kedvencek mindig bevethették, akár csak a katonaságnál,
ahol a kedvencek mindig megkapják a 3 nap szabadságot a nagymama temetésére. Senki se várta, hogy az ürügyet el is higgyék. A 2 lány berendezkedett a sebesült tápolásba. Estig fel sem engedték kelni a díványról, akkor átköltöztették Alma ágyába, de hallani sem akartak róla, hogy a szoros kötést másnapnál hamarabb levegyék. Rue ezúttal már nem utasította vissza a nyugtatót. A 2. nap benne volt az újságban. A lányok bukkantak rá, mielőtt még Prue felébredt. Miután beletömték a reggelit, a hagymás pirított májat megmutatták Prue-nak is. Ekkor éppen nem túlságosan izgatta a dolog, nem lett volna kedve magától megkeresni. Még akkor is alig vette magának a fáradtságot, hogy elolvassa, amikor a szem elé tartották. Azt várta, hogy a hír nagy, kövér betűs fő címével tele lesz az egész címlap, alatta meg mindjárt ott lesz kisebb betűkkel az ő neve, a körözött gyilkosé. Ehelyett a 4. oldalon, majdnem legalul, egy soros kisbetűs címmel hozták, maga a szöveg, a tömörség valóságos csodája, sem volt hosszabb 5 centinél, és nagyjából az állt benne, hogy az egyik mellékutcában megint találtak egy megkésett katonát, a neve James R. Judson főtörzs őrmester, aki 10 éve állt be a hadseregbe, Kentuckyban, Braceheath megyében született, és a Schofieldi helyőrség börtönének főfoglárakként teljesített szolgálatot, ezért feltehetőleg valamelyik bosszúszomjas volt fegyenc gyilkolta meg, holmi állítólagos sérelemért, valószínűleg egy John J. Malloy nevű közlegény, aki nemrég szökött meg a börtönből, és akinek a letartóztatása minden pillanatban várható. Az elhunytnál, folytatódott a hír, nem volt fegyver, és nyilván váratlanul érte a támadás, mert még holtában is mérhetetlen meglepődés tükröződött az arcán. Szemtanúkat nem találtak. A Lodge kabin bár alkalmazottai, amelynek közelében a holttestre bukkantak, emlékeztek rá, hogy az elhunyt aznap este ott járt, de nem tudták megmondani, mikor és kivel távozott. Rue-nak csak nagy nehezen sikerült kiszakítani a magát az oldalát megmerevítő, szúró fájdalomból, amely most majdnem megint a kuncogásig megcsiklandozta, hogy gondolatait az újsághíre koncentrálhassa. 2-3 dolgot azonban így is meg tudott állapítani. Először is azt, hogy láthatólag sem a 2 matróz nem óhajtott belekeveredni a dologba, mert nem jelentkezett tanúnak, sem a csaposok, akiket kihallgatásra beidéztek. Másodszor nyilvánvaló, hogy valaki még a rendőrség előtt rábukkant a hullára, és szerzett magának egy prima kést. Végül, hosszabb gondolkozás után arra a meghökkentő megállapításra jutott, hogy a nemrég megszökött John J. Malloy nevű közlegény csak is Jack Malloy lehet, és jobb híján, legalábbis egyelőre, és legalábbis a közvélemény számára, az ő nyakába varják a dolgot. Ekkor jött rá, mi volt az, amin a hír olvasása közben egyfolytában törte a fejét, de valahogy nem tudta teljesen megfogni. Ez csak egy újsághír, ami a nagy közönségnek írodott. És az újságokról, még a hadseregben, még a magunk fajta analfabéták között is közismert, gondolta kuncogva, hogy mindig csak azt írják, amit pillanatnyilag a legjobbnak tartanak a közvélemény szempontjából, és nem engedik, hogy az igazság túlságosan megzavarja a távolabbi céljaikat. Szóval lehet, hogy abból, ami az újságban áll, egy árva szó sem igaz. Lehet, hogy az egész ügyet csak abban a reményben tálalták ilyen formában, hogy Pruitt, az igazi gyilkos, majd beugrik, és önként jelentkezik, mert azt hiszi, hogy megúszza az engedély nélküli távolmaradásért kapott büntetéssel. Lehet, gondolta furfangosan mosolyogva, hogy csak csapdát állítottak neki. Ami pedig azt illeti, hogy John J. Malloy közlegényt hamarosan elkapják, azon már hangosan nevetnie kellett, pedig belefájdult az oldala. Különben is csak a hülye hiszi el, ami az újságban áll. Nem is látszik olyan vészesnek, vetette fel végül George-et. Aha, vigyorgott rá ravaszul Prue. De honnan tudjam, hogy nem csak trükkje az egész, nem csak biztonságba akarnak-e ringatni, hogy önként jelentkezzek? Hát igen, mondta Georgette, ezt nem lehet tudni. Látott téged valaki egyáltalán? Kérdezte Alma. 2 matrózzal jött ki a Lodge kabinból. Azok láttak, de nem tudom, hogy megismernének-e. Sötét volt, és 30-40 méterre voltak. No, mindegy, mondta bizakodva Alma. Eddig még nem jelentkeztek. Úgy látszik, nem akarnak belekeveredni az ügybe. Aha, ha hinni lehetne az újságnak, mondta Prue.
De ettől még lehet, hogy a zsaruk épp most hallgatják ki őket a parancsnokságon.
Ámen, mondta állítatta George-et.
De még ha visszamennék is, mikor meggyógyultam, mondta Prue, akkor is elkapnának az engedély nélküli távolmaradásért. És az én múltammal ez legalább 6 hónapot jelentene, már pedig nem megyek többé sitre, még engedély nélküli távolmaradásért se.
Azok után, amiket a börtönről meséltél, mosolygott Georgette, bizisten nem veszem tőled rossz névem. Hát mindegy, akármi lesz, mondta Alma. Jobb lesz, ha most eltűnünk, és hagyjuk pihenni. Hogy érzed magad?
Jól, mondta, csak egy kicsit fáj. Érezte, hogy ostobán vigyorog. Mindig így vigyorgott, ha fájt valamije, és muszáj volt erőszakkal visszatartania magát, hogy ne röhögjön.
Ha akarod, adok még egy nyugtatót, mondta Alma.
Nem nagyon szeretem az ilyesmit, vigyorgott ostobán Prue.
Ártani nem árthat.
Úgyse tudok aludni, mondta ostobán vigyorogva Prue. Tedd el inkább éjszakára.
Az lesz a legjobb, mondta Georgette. De nem bírom látni, hogy így szenvedsz, mondta idegesen Alma.
Semmi az egész, vigyorgott bárgyum Prue. Elmeséljem, milyen volt, amikor még csavargó voltam, aztán eltörtem a karom, és nem volt pénzem, hogy orvoshoz menjek.
Gyere, mondta Georgette, tűnjünk el innen, hagyjuk békén.
Utánuk nézett, aztán feküdt tovább a fájdalommal. Megint nevetni lett volna kedve. Kicsit megmozgatta sebhelyes szemhéját, aztán egy darabig az apró torz fényrészecskék kaleidoszkópját figyelte a szemében. Végtelen sok variációjuk volt, sohasem ismétlődtek meg, órákig el tudott gyönyörködni váltakozásukban. Aztán egy idő múlva az agyában kezdtek megjelenni a képek, teljesen behunyta a szemét, feküdt és várta, hogy a félig alaktalan képek alakot öltsenek, nézte az agyába lejátszódó történeteket, mert kíváncsi volt, hogy fognak végződni. Mintha rémfilmet nézett volna. Olyan volt ez, mint elalvás előtt, amikor az ember tudja, hogy úgyse tud elaludni, de ha tudja, hogyan kell, órákig így fekhet, és nézheti a történeteket, amelyek érnek legalább annyit, ha nem többet, mint a mozi, mert itt nincs cenzúra, és ha mesztelen nőket akarsz látni, a filmen bármikor láthatsz, csak gondolnod kell rájuk. Egyel sokáig eljátszadozott, amikor indult, amikor megetették, és Georgette tartotta hátulról. Miközben elmerülve nézte a filmet, azon töprengett, hogy miért nem tűnt fel neki soha Georgette a Ritzben, amikor annyiszor megfordult ott, mielőtt a századhoz került. Alma aznap este 3 nyugtatót adott be neki, és Prue másnap reggel érezte, hogy a meredek már mögötte van, most már lefelé visz az út. Onnan tudta, hogy föl akart kelni. Minden akarat erejére szüksége volt, hogy nagy nehezen lábra tudjon állni, fájó, merev oldala felháborodva tiltakozott, de a lényeg nem is ez volt, hogy fel tud kelni, hanem az, hogy a fájdalom ellenére fel akar kelni. Ebből tudta, hogy már túl van a nehezén. Tántorogva levánszorgott a 3 lépcsőfokon a nappaliba, ekkor fedezte fel, hogy Alma lepedőt és párnát tett a díványra, és ott alszik, hogy meghallja, ha Prue esetleg hívja. Eddig azt hitte, hogy Georgette-tel alszik a másik hálószobában, és most ez nagyon meghatotta. Annyira, hogy könnyek szöktek a szemébe, és hirtelen megint eszébe jutott, mennyire szereti a lányt. Oda ment hozzá, leült, megcsókolta, és rátette a kezét a lány keblére, amelynek feszes puhasága a pizsamán keresztül is érződött. Alma abban a pillanatban fölébredt, és abban a pillanatban meg is rémült. Dűbe is gurult, hogy Prue fölkelt. Nem csak ahhoz ragaszkodott, hogy azonnal menjen vissza az ágyba, hanem ahhoz is, hogy segít neki.
Gyere, vigyorgott rá Prue az ágyból. Feküdj mellém egy kicsit. Mégiscsak sokkal kényelmesebb, mint állni.
Nem, mondta határozottan a lány. Inkább ijedtem, mint mérgesen. Szóval sem lehet róla. Tudod, hogy mi lenne, ha melléd feküdnék, és nem vagy olyan állapotban, hogy rajcsúrozzunk.
Hogy a fenében ne lennék, mondta Prue. Az oldalam az, ami fáj, vigyorgott Prue.
Nem, mondta mérgesen a lány.
Utána mindig haragudott rá, akár eljutott a dolog a cselekvés síkjára, akár nem, mintha Prue szándékosan megalázta volna.
Takarékoskodnod kell az erőddel.
Prue ezen vitatkozhatott volna, de a vitának nem volt semmi értelme, ha már egyszer elmúlt az a valami. Ha vitatkozik, csak még távolabb kergeti. Tapasztalatból tudta, hogy bármi is az a valami, vitával nem lehet felébreszteni. Legjobb esetben is megint csak azt az önmagába zárkozott jégszobrot kaphatja meg, és a jégszobor miatt még vitatkozni sem érdemes. Hát még energiát pazarolni. Csak feküdt hát az ágyban, miközben a lány kiment reggelit készíteni, egész testét forró láz égette, amelynek nem volt semmi köze sebesült oldalához, és amely annyira átszínezte az agyában pergő filmeket, hogy a végén már semmi közük sem volt a szerelemhez. Ez a láz leperzselt minden húst, az úgynevezett szerelmet, és csak a csupasz csontokat hagyta meg. Minek is hívja ezt a cenzúra? Talán üzekedésnek? Valószínűleg bujasságnak. Igen, forró, nyers, állati bujasságnak. Azt a csontvázat, ami ott lapul minden férfi szerelmének húsa alatt, bárhogy tagadja, és amelyet bárhol, bárhogyan, bárkivel ki lehet elégíteni. Noha ezt a nők makacsul nem akarják elhinni, és éppen ezzel hozzák létre, és tartják fönn a bordélyházakat, amelyeket úgy megvetnek. Mivel most nem kelhetett fel, és nem mehetett sehová kielégülni, csak feküdt az ágyban, abban a forró lázban, amelynek semmi köze sem volt az oldalán lévő sebhez, és figyelt a reggeli készítés zajait. Délután végre kicserélték rajta a szoros kötést lazábra, a borogatás beleragadt az alvat vérbe, ezért azt rajta hagyták. Két nap múlva aztán azt is levették. Rú közben jócskán káromkodott és izzadt, és napvilágra került, a seb szélein és mélyén már kialakuló friss, rózsaszín, ráncos hegszövet. Aztán újabb borogatást tettek rá, de ez alkalommal a jégszobor, Prue egyre hevesebb követelődzésére, hiába esküdött meg, hogy nem fogja szóba hozni a dolgot, persze mégis szóba hozta, egyszer nagy kegyesen eltűrte a közeledését. Egy hétig nem engedték felkelni. Még lepedőt is úgy cseréltek alatta, ahogy a kórházban szokták, a tiszta lepedőt ráterítették az ágy egyik felére, őt rágurították, aztán a másik oldalon kihúzták alatta, és gondosan betömködték. És a lányok arcán, Georgette kristály kemény, okos arcán épp úgy, mint Alma kicsit ábrándos, elgondolkozó, mégis reális arcán, olyan fényes volt a sugárzás, mint holmi szentképen, amelyen Anna és Mária dédelgeti Szent Jánost és Jézust. Ugyanaz a mosoly ült, amit már az első nap észrevett rajtuk, anyás, aggódó, nagyon boldog, végtelenül jóságos, olyan szívből jövő anyai gyöngétséggel teli, hogy Prue már-már attól félt, hogy ez a gyöngétség örökre elnyeli, és ő belefullad az anyai szeretetbe. Meglepte, hogy két ilyen józan realista még csak nem is resteli nyíltan kimutatni ezeket az érzéseket. Indítékaik egészen nyilvánvalóak voltak. Két kurva, akik találtak végre valakit, aki fölött anyáskodhatnak. Könyvet lehetne írni róluk, gondolta keserűen. A Kuple Rájtól az anyasságig címmel. Alig, hanem jó hosszú könyv lenne. A kurvák nem szaporodnak olyan gyorsan, mint a nyulak. Kezdetben hálásan engedte át magát a jól eső dajkálásnak, de most már távolról sem élvezte. Küzdött ellene, mert hirtelen elfogta a félelem, hogy olyan erős bennük ez az anyáskodás, hogy a végén még életfogytiglan rokkantat csinálnak belőle. Persze, amikor mind a ketten elmentek dolgozni, nem maradt egész délután és este az ágyban. Mihelyt kitették a házból a lábukat, felkelt, felhúzta a civil nadrágot, amelyből kimosták a vért, meg az új inget, amelyet a tönkrement régi helyet vettek neki. A régit elégették. Hogy mozogjon, fel alá sétált a rejtek helyi átalakított lakásban. E belőle ugyan nem csinálnak örök nyomorékot. Tudta, hogy a gyógyulásnak ebben a stádiumában okosabb mozogni, mint az ágyban feküdni, és sorvadni, ahogy a két lány szeretné. Esze ágában sem volt hagyni, hogy egész életére nyomorékot csináljanak belőle, csak mert az ő kielégítetlen anyai ösztönüknek szüksége van valakire, akit babusgassanak. Klassz volt egyedül lenni a házban. Eleinte nehezen tudott felöltözni, de minden nap rákényszerítette magát, és ettől persze napról napra észrevehetőleg sokkal könnyebben ment. A második héten, amikor megengedték, hogy felkeljen, mind a ketten szemmel láthatólag meglepődtek, milyen könnyen megy neki, és ráadták az új köntöst, amelynek előzőleg hosszasan megtanácskozták a szabását meg a színét, már majdnem olyan könnyen bújt ki a köntösből és öltözött fel, miután a két lány elment dolgozni, mintha sohasem sebesült volna meg. Kevert magának egy jó erős koktélt, ha otthon voltak, nem engedték inni, és kiült a verandára a délutáni napfénybe. Ha otthon voltak, nem engedték ki, nehogy megfázzon. Esetleg olvasott egy keveset. Georgette tagja volt egy könyvklubnak, csak a hec kedvéért, ahogy vigyorogva mondani szokta. Végeredményben a Manuálani Heights-on lakom, és a könyvek akkor is jól festenek a nappaliban, ha nem olvasom őket. Kellemesen becsípett, és nézte a naplementét. Mire hazajöttek a munkából, már mindig ágyban volt és aludt. Így aztán nem is jöttek rá, hogy mit művel, csak a második hét végén, amikor Alma egy este erősen spiccesen jött haza, és teljesen elfeledkezve róla, hogy Prúnak fáj az oldala, rávetette magát és csókolgatni kezdte. Amikor megérezte Prú lehelletén a szeszt, tüstént kihozanodott és istentelenül leszitt a Prút az ivás miatt. Mivel most már úgyis lelepleződött, felkelt és megmutatta a két lánynak, milyen jól mozog és milyen könnyen fel tud egyedül is öltözni. Nem örültek neki, de beletörődtek az elkerülhetetlenbe. Alma kicsit nehezebben, mint Georgette. Olyan sértett arccal nézték Prú bemutatóját, mint az anya, akinek részegen megy haza a fia, és olyan feltűnően lóg ki a zsebéből a hely Béli Kuplerájt címe, hogy végül is kénytelen beismerni, hogy a gyerek már felnőtt. Nem sokat beszéltek, langyosan gratuláltak a gyógyulásához, és ettől kezdve feloldottak minden tilalmat, szóval minden rendben volt. De ezután is jobb szeretett egyedül lenni. Bámészkodott a lakásban, és közben azon gondolkodott, hogy mennyi ideje van, nincs többé rohanás, hogy másnap ébresztőre visszatérjen a laktanyába, nincs többé kimenő cédula, amely csak hétfő reggelig érvényes, nem kell többé soha sehol megszabott időben ott lennie. Állandóan a régi kimenős érzésben élt, hogy az élet majd csak hétfőn folytatódik, csak most nem volt több hétfő, nem kellett törődnie vele. Lejátszotta az összes lemezeket, végiglapozta az összes könyveket, végig tapogatta a bútorokat, élvezte mesztelen talpa alatt a műkockákkal kirakott padlót, és a verandán a japán gyékényt. Esténként maga főzte meg a vacsoráját a ragyogóan fehér konyhában, ahol most már pontosan tudta, hogy mi hol van. A tarka fedelű könyvek, Georgette 3 éve tagja volt egy könyvklubnak, megvett minden könyvet és megkapta a tagságért járó jutalomkönyveket is. Nagyon jól néztek ki a dívány fölé beépített könyvszekrényben, akárcsak a mahagóni szekrénykében egymás mellett sorakozó lemezalbumok, fekete fedelükön az aranybetűs felírással. És mérhetetlen sok ideje volt. Aztán ott van a bárszekrény, a szép, nagy, jól felszerelt bárszekrény, ahol akkor keverhet magának egy pohár szódás viszkit, amikor csak akar, gondolta boldogan, miközben egy szódás viszkit kevert magának, amelynek most kezdett végre rájönni az ízére. És annyi ideje van, amennyi csak akar. Mindent összevetve már majdnem olyan igazi, 24 karátos civilnek érezte magát, amilyennek egy 30 éves katona csak érezheti magát. Aztán eszébe jutott, hogy már nem 30 éves katona.